Üdvözöljük hallgatóinkat a Szószátjár műsorában, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És van egy vendégünk is a stúdióban, Arató László, a Magyar Tanárok Egyesületének elnöke, és egyébként vezető tanár, magyar tanár a Radnóti Miklós gimnáziumban.
Köszönöm a meghívást.
Mindjárt ki fog derülni, hogy miért hívtuk meg őt, azért, mert történt valami nagyon érdekes a világban, amiről a magyar sajtó is hírt adott egyébként, méghozzá az, hogy Romániában megjelent egy új magyar nyelv és irodalom tankönyv, egyelőre az 5. osztály számára, Noran nevű kiadónál, ha jól emlékszem, akkor Marosvásárhelyen. És ez nagy visszhangot keltett a magyar sajtóban, is mondom, tárgyalták, méghozzá olyan címen, hogy a romániai magyar iskolákban jobb könyvből fognak tanulni, mint a magyarországi iskolákban. Azt hiszem, ez volt valamelyik újságban a főcím.
De... Tegyük hozzá, hogy ez magyar anyanyelvűek számára van ez a könyv.
Igen.
Tehát olyan gyerekeknek, akik hát magyar anyanyelvűek, tehát nem a magyart, mint nyelvet tanítja, hanem hát ahogy nálunk is szoktuk nevezni a magyar órát.
Így van, magyar nyelv és irodalom, zárójel anyanyelv, 5. osztályos könyv jelent meg, és ezzel egyidejűleg, vagy majdnem egyidejűleg megjelent egy feladatbank is, ami az 5.-8. osztály számára készül, tehát ez már így előre az 8.-ig, és a tankönyvnek is úgy tudom, hogy meg fog jelenni a 6., 7., 8. évfolyamos része is.
Ki a szerző?
Hát a szerzőket én őszintén szóval nem ismerem, 5 szerző, akit nem fogok most felsorolni, vagy soroljam föl, Bartalis Boróka, Köllő Zsófia, Orbán Zsuzsa, Lilla, Szőcs Hedviga és Tamás Adél.
Hát a tisztelség kedvéért azért igen.
Akiket ismerünk és jó barátaink, azok a szakmai tanácsadói ennek a sorozatnak, Fóris Ferenci Rita és Kádár Edit.
Itt azért nekem közbe kell szólnom, hogy én őket sem ismerem, hanem csak ennek a könyvnek kapcsán ismertem meg, tehát teljesen ártatlan és elfogulatlan.
Mindannyian elfogulatlanok vagyunk természetesen. Igen, persze. És még azt is hozzá kell tenni, hogy ez a tankönyv, ez nem úgy kell elképzelni, mint ahogy nálunk a magyar könyvet, vagy a történelem könyvet, ami ugye a mai is magyar iskolákban gyakorlatilag már csak egy van, vagy maximum 2, hanem ez az egyike azoknak, amiket választani lehet, és persze még nem tudhatjuk, hogy hány iskolában fogják használni. Most nyáron jelent meg, tehát én arra gyanakszom, hogy most szeptembertől nem fogják még ezt nagyon használni.
Igen. Sőt, úgy tudom, hogy nyomtatott formában még nem is elérhető. Csak
PDF-ben, illetve elektromos formában. A feladatbank az nyomtatva érhető el, itt van előttünk. A tankönyv pedig csak interneten elérhető. A Szószátjár Facebook oldalán meg fogják találni a linket, bárki megnézheti, hogy melyik könyvről beszélünk.
Ugye, Laci, azért van olyan, hogy a magyar tanár kezébe vesz egy új könyvet, vagy megnézi az interneten, sóhajt egy nagyot, hogy ez mennyivel jobb, mint amiből szoktam tanítani, majd tovább tanít ugyanabból, amit már megszokott, mert abból fel van készülve, ki van neki jegyzetelve, tudja, hogy mi nehéz belőle, mi könnyű, tehát hogy van egy tehetetlenség.
Óriási tehetetlenségi nyomaték van, főleg azért, mert ráadásul ez a könyv, ez már abban is más, mint a Magyarországon forgalomban lévő anyanyelvkönyvek, hogy ez egy nyelv és irodalomkönyv. Tehát akkor nagyon nagyot kell lépnie annak az 5. tanárnak, aki ezt tanítja, mert meg kell szüntetnie magában az irodalom és a nyelvórák kettősségét. És a két tantárgy eddigi építkezési logikája helyett egy újfajta építkezési logikával kell megbarátkoznia. Tehát ez egy nagyon nagy.
Te, mint magyar tanár, üdvözlöd azt, hogy egybe olvasztja, vagy ahogy mondani szoktuk, integrálja a nyelvtant és az irodalmat? Biztosan jó ez?
Nem, biztosan jó. Én nekem ehhez felemás a viszonyom.
Te szigorúan külön tartod?
És korosztályfüggő.
Aha.
Az, hogy én mit csinálok, az egy külön ügy. Tehát én sokkal konzervatívabb nyelvtantanár vagyok, sőt, konzervatívabb irodalomtanár is vagyok, mint amilyen lenni szeretnék egy ideális világban. Tehát a gyakorlatom irodalomból egy kicsit, vagy irodalomból eléggé, nyelvtanból radikálisan tér el attól, amit üdvözítőnek tartok. Nem azért, mert kétkulacsos vagyok, hanem részben azért, mert egy gyakorló iskolában az iskola rendszerhez közelebb álló modellt kell nyújtani. Nyelvtanból meg nem is érzem magamat eszközök nélkül elég erősnek az elrugaszkodáshoz. Irodalomból érezném, de ez egy ez egy mellékszál vagy személyeszál. Ugyanakkor a kérdés nagyon fontos, tehát azt gondolom, hogy 8-ig nyugodtan lehetne integráltan tanítani nyelvtant és az irodalmat. Itt mindig az a kérdés, hogy melyik viszi a prímet, ami nem azt jelenti, hogy a másik alárendelt helyzetben van, csak hogy kidobja föl a labdát. Milyen logika van-e az anyanyelvtanításnak logikája, és az előírhatja, hogy milyen műveket tanítsunk, vagy megfordítva. Mert az például nagyon rossz, hogy az irodalom és a nyelv integrációja abban áll, mondjuk, hogy irodalmi művekből, versekből jönnek a példamondatok. Tehát ez egy elrettentő típusú és bevett gyakorlati integráció. Középiskolában már problematikusabbnak érzem ezt. Egy csomó pró és kontrát tudnék mondani. Egy prót még mondok, hogy az, hogy integrált a nyelvtan és az irodalom, az lehetővé teszi például azt, ami nekem nagyon rokonszenves, hogy ne a kronológia legyen az elrendező elve az irodalom tanításnak. De ez is bonyolult, mert a kronológia is nyilván van, ahol helyén van. Na jó.
Igen, hogyha a te nyilatkozataidat nézi az ember, most már hosszú évekre visszamenőleg, akkor nekem mindig az jött le, hogy az irodalom tanítás szempontjából nézed. Ez a megjegyzés is az volt, ugye? Tehát itt azt mondod, hogy az irodalom tanítás szempontjából mi az előnye, vagy a hátrány az integrációnak.
Hát a legtöbb magyar tanár azért elsősorban irodalom tanár. Hát
jó, de aki, én meg nem vagyok magyar tanár, hanem nyelvész vagyok, nekem pont fordított a szempontom, vagy legalábbis nem vagyok ennyire egy irányban elfogult. Én feltétlen híve vagyok egyébként annak, ami ebben a tankönyvben is benne van, ennek az integrációnak, és persze nagyon azon múlik, hogy valósítják, mert meg persze az, hogy a irodalmi művekből veszik az idézetet a nyelvtanhoz, az semmit nem ér. De akkor szögezzük le, hogy ez a tankönyv, amiről most beszélünk, ennek ez az egyik fő sajátossága, hogyha olvas az ember, nem tudja magában szétbontani irodalomórára meg nyelvtanórára. Hanem egyben van a kettő, és ezt lehet, hogy a hallgatóink nem is tudják elképzelni, mert muszáj lesz valami példával elmagyarázni, hogy ezt ezen mit kell érteni.
Igen, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy 5. és 8. között inkább az integráció pártján vagyok, én is, és hogy ha így van megoldva, akkor feltétlenül.
Igen, mert ráadásul nagyon jól van megoldva.
Beszélhetünk itt arról, hogy... Hát a legtöbb iskolában, a legtöbb tanár és diákság szemében a nyelvtan az inkább egy keserű pirula, amit le kell nyelni. Talán a régebbi tankönyvírók azért is irodalmi szövegekből választottak példákat, mert hát az szépek, meg akkor eszébe jut, meg egy kicsit akkor csokival vonja be a pirulát, hogy gyerekek, hát tulajdonképp ez is irodalom, csak
meg
kicsit.
Meg akkor a szókincset fejleszti, az irodalmi szövegek szókincsével bővíti.
Mondhatjuk-e, hogy ez a romániai magyar könyv, amiről most beszélünk, hát hogy ez azt éri el ezzel, hogy ezt a keserű pirulát, hogy így mondjam, beledolgozza az irodalomba, mint amikor kisgyerekek számára a gyógyszert beledolgozzuk a fagylaltba, hogy észrevétlenül lecsúszon a torkukon.
Nem. Azért nem mondhatjuk ezt, hál' Istennek, mert maga a pirula nem keserű. Tehát maga a pirula nem keserű, ugyanis nem olyan nyelvtant ad hozzá. Tehát, hogy ez nem egy táblázat és definíció központú és osztályozás központú könyv, hanem ugye nyelvi tapasztalatokat szereztet, meg szöveget alkottat, meg szövegértést gyakoroltat, és ezért a gyerek soha nem érzi azt, hogy valami teljesen fölösleges és világtól elrugaszkodott dologról van szó. Ezért se veszi észre, hogy irodalomról vagy nyelvtanról van szó, mert egyszerűen emberi élethelyzetekről van szó, meg különböző szövegfajtákról van szó, amelyeknek vannak elbeszéléstechnikai sajátosságai is, meg nyelvi megformáltságbéli sajátosságai is.
Meg én azt is hozzátenném, hogy azért az irodalomnak is van egy nagy része, ami keserű pirula, de ugye életrajzok, stb.
Hát azért az nem olyan rossz, mint a nyelvtan.
Hát kérdezd meg a gyerekeket.
Igen. Sőt, azok a szép idézetek és keserű pirulák gyakran.
Igen. Jó, akkor ebbe a könyvbe, tehát nincs benne, hogy a jelző olyan mondatrész, amely da-da-da-da-da-da. Ahogy mondjuk a kémia könyve benne van, hogy a nemes gáz olyan anyag, amely da-da-da-da. Ez nem szükséges bármely tantárgy tanításához. A kör olyan síkidom, melynek minden pontja, stb. Ez hiányzik innen?
Szóval, mondom, aztán majd mondjátok, vagy Laci, te is mond. Tehát, hogy... hogy nem arról van szó, hogy a neveket, azokat semmiképpen sem használja az elnevezéseket a könyv, csak hogy nem az elnevezések mentén építkezik, hanem mondjuk szó van az állatokról, az állatok kapcsán szó van arról, hogy az állathangokat, hangutánzó szavak fejeznek ki különböző nyelvekben, és hogy ráadásul ez más a különböző idegen nyelvekben.
Tehát röfög, nyerít, stb.
Igen, de hogy ugyanez angolul, franciaul, kínaiul, japánul, lengyelül, másodban is románul, ugye? Mert állandóan érvényesül egy román-magyar komparatív szemlélet, de egyik könyvnek amúgy is ez az egyik nagy erénye, ez az összehasonlító szemlélet a sok más erénye mellett. És akkor ennek kapcsán szó esik arról, hogy hát igen, vannak hangutánzó szavak. De a dolog úgy kezdődik, hogy vannak állatok, az állatok hangokat adnak ki, ezekhez a hangokhoz bizonyos szavak hasonlítanak, és nem is csak az állathangokat utánozzuk, hanem azt is, hogy locsan, akkor igen, azt is megmondja sok-sok nyelven, hogy hogy szól. Tehát, hogy mindig van valamilyen apropója annak, hogy ez előkerüljön, és ami nagyon fontos szempont, hogy nem törekszik teljességre. Tehát, hogy egy nyelvi jelenséget megvizsgál, azzal kísérleteztet, azt forgatja, megkóstolgatja, de például abból, hogy a felszólító módot a használati utasítás kapcsán, ami az ajándékozáshoz van kapcsolva, tehát, hogy milyen ajándékot ne vegyünk, mit ne csináljunk a játékkal, aha, ahhoz van kapcsolva, ennek kapcsán szó van a felszólításról, mint gesztusról, beszédaktusról, ki tudja miről. Aztán is itt szó van arról, hogy felszólítani pedig lehet kijelentő móddal is, meg felszólító móddal
is. Tehát most leülsz.
Igen.
Ugye?
De azt is lehet mondani, hogy amíg tart az óra, addig ülve kell maradni. Mm-hmm. És ez ugye nem felszólító mód. Vagy tehát ülve maradunk, ha
hogyha, az óra. Hogyha ránézel, kiveszel egy tetszőleges részt ebből a tankönyvből, vannak ilyen zöld hátterű szövegrészek, azok tulajdonképpen ezek az ismeretközlő részek. És megnézed, hogy mondjuk 10 oldalon belül milyen ismeretközlő részek vannak, azt fogod látni, hogy ezek nem tartoznak össze. Nem azt találták ki, hogy egy tematikus, mint ahogy a jelenlegi tankönyvben látod, hogy a ragozás résznél a legkülönbözőbb ragozások lesznek ott 10 oldalon belül, ragozási típusok, vagy ragtípusok, vagy ilyesmi, hanem azt fogod látni, hogy ugyanabban a fejezetben lesz egy kis zöld rész a nyelvváltozatokról, egy másik a szóhangsúlyról, egy harmadik a köszönési módok, most csak hasból mondom, mert nem így van.
Tehát,
mert ott azokkal a feladatokkal és szövegekkel kapcsolatban ezek válnak aktuálissá. Tehát nem szisztematikusan épít, nem úgy halad, hogy előre megtervezi, hogy most erről a nyelvtani vagy irodalmi fogalomkörről lesz szó, hanem ami előkerül, azt hiszem, ezt te is utaltál rá, hogy ami előkerül problémaként, azokról beszélnek ezekben a zöld keretes szövegekben.
Egy picit még részletezni szeretném, mert hogy a felszólító mód ugye előjön a használati utasítás kapcsán, ami egyébként az ünnepek kapcsán, a ünnepek ajándék felszólítás logikán belül, és előjön a kérdő mondat is. Az másnak a kapcsán, az utazásnak a kapcsán, egyébként nagyon szellemes feladatok vannak.
Mikor arról indul a vonat, meg ilyen?
Ennél szellemesebbek. Meg kell interjúvolni valakit, aki buszkiránduláson volt valahol, aha, olyasmikről, ami érdekel minket az ő kirándulásáról. Aha. Vagy a gyerek től az apja kérdez információkat, hogy hogyan kell használni egy számítógépes applikációt. Ez is nagyon fontos, hogy a gyereket hozza információ fölé.
Amit a gyerek már jobban tud, mint az apja. Hát van
de, és ennek kapcsán kérdezni kell. Tehát különböző szövegekhez, meg szituációhoz kérdéseket kell alkotni. De amit mondani akartam, hogy tehát két mondatfajta van, felszólító és kérdő, harmadik is kijelentő, de például nincs felkiáltó mondat, meg óhajtó mondat, tehát nem törekszik egy ilyen rendszerezett teljességre.
Amik ugye a latin grammatikából származnak.
És amik a magyar iskolára is jellemzők valahogy ragaszkodnak ahhoz, hogy ha már megtanulnak a gyerekek ilyen fogalmi kategóriákat, akkor az egész kategóriarendszert mindig tanulják meg. Valamiért ez egy szerintem az ókor óta valahogy ez a divat.
Igen. Mondhatjuk akkor, hogy a könyv hát nem annyira a magyar nyelvnek a szerkezetét, mint a magyar nyelvnek a használatát akarja tanítani. Tehát mondhatjuk, hogy nem grammatikai, hanem pragmatikai beállítottságú. Ugye pragmatikának nevezzük azt, amikor egyébként nyelvtanilag helyes mondatokat egy csoportba teszünk azért, mert egy bizonyos dolgot akarunk. Tehát például, mikor én azt mondom, hogy kinyitnád az ablakot, ugye ez nyelvtanilag kérdőmondat, de a pragmatikai értéke valójában egy felszólítás. És vagy azt mondom, hogy tudnál kísérni engem zongorán? Ugye ez kétféle pragmatikai értéke van, az egyik valóban érdeklődöm, a másik, amikor te már ott ülsz a zongoránál, és megböklek, hogy hát tulajdonképpen légy szíves. Mondhatjuk tehát, hogy ez a könyv pragmatikai beállítottságú?
Igen.
Szerintem nem csak. Tehát van, egyrészt van benne igenis grammatika is. Tehát azért, amit mondasz a kérdésekről, azért szépen tisztázza, hogy mi a kiegészítendő kérdés, mi az eldöntendő kérdés, mi a különbség, stb. Tehát ő nem arról van szó, hogy minden fogalmat pragmatikailag közelít meg, hanem arról van szó, hogy a kommunikációs folyamatnak a különböző részleteire is nagy figyelmet fordít, és ehhez kapcsol nyelvi megformálásbeli törvényszerűségeket. Tehát a pragmatikai oldalát is megvilágítja.
Én a pragmatika szónak ezt a tudományos használatát nem tartom pontosnak. Tehát inkább arról van szó, hogy ez egy gyakorlatias anyanyelvtanítási program, ahol a grammatikai kategóriák előkerülnek, de nem öncélúan a nyelvi ismeretek, hanem mindig funkcionálisan. Tehát, hogy valamilyen beszédszituációban valamilyen cél elérése véget, milyen nyelvi eszközöket használunk, és hát azoknak a használatát, milyen, azok milyen szabályokat lehetne felfedezni, vagy milyen érdekességeket.
Tud ez a könyv arról vajon, és egyáltalán ezt kérdezem, hogy Romániában azért jelentős számú gyerek van, aki majdnem jól tud magyarul, de hát azért nem annyira, meg mit tudom én, apu magyar, anyu román, de magyar iskolába járatják, de érted, hogy mit akarok mondani. Tehát azért, akiknek egy kicsit bizonytalanabb, 80-90%-os a nyelvtudása. Ugye Magyarország területén ilyen nem fordul elő, talán a cigányságnak bizonyos rétegeinél előfordul ez, illetve hát nagyon-nagyon kis számban vannak hát külföldiek, akik itt, mit tudom, kínai család, a gyerek megy az iskolába, de az egész más. Ott idegen nyelvként kell tanulni. Tud erről ez a könyv? Vagy úgy van a könyv megírva, hogy a gyerekek mind hát 100%-os magyar anyanyelvűek?
Nem tudom, hogy tud-e róla a könyv. Arról tud, hogy román nyelvi környezetben élnek. Tehát, hogy rendszeresen van összevetés. Meg használ olyan szókincset, meg olyan nyelvtani szerkezeteket, amelyek nyilvánvalóan a román anyanyelvűekkel való együttélésből kerültek az erdélyi magyar nyelvjárásba. Tehát ezzel abszolút számol.
Tehát ami a magyarországi magyar könyvben, még ha nagyon jó volna is, nem volna helyén való, mert itt az a fordulat, vagy az a szó nem ismerős. Tehát mondjuk, hogy a panelházat blokkháznak hívják.
Így van.
Gondolom.
Tehát rengetegszer, egyébként nagyon foglalkozik azzal, hogy a lexikai döntésekkel, és hogy a lexikai döntésektől mi mindentől függenek, és hogy ki használhat milyen szavakat, milyen szituációban. Meg találkozik például a horvát tengerparton egy misu, meg egy misi. És akkor, hogy hogyan tudják egymást megérteni.
Aha.
De azt akartam mondani, hogy ez egy kicsit függ össze csak avval a kérdéssel, hogy ez a könnyel változatokat ismer, és nem a standardet ismeri, de nagyon jellegzetes módon állandóan nyelvváltozatokat vettet össze. És azt nézi, hogy...
A magyaron belül.
A magyaron belül, csak azért ide kapcsolom, mert az egyik nyelvváltozat ezen belül az a mondjuk székely nyelvváltozat, vagy a minden esetre kontakt, vagy kétnyelvű magyarok nyelvváltozata.
Amiből szintén több van, és nem egyetlen.
És hogy... Viszont nagyon fontos, hogy nem azt kérdezi, hogy melyik a helyes, hanem azt kérdezi, hogy te melyiket beszéled,
uh-huh.
meg te melyiket mikor uh-huh. beszéled, meg miért tudnál még beszélni.
Igen, amit az Ádám kérdezett, a nem teljesen jól magyarul beszélő gyerekekről, erre szerintem nem lehet igazán felkészülni. Arra kell felkészülni, hogy mindig vannak nyelvi hátránnyal érkezők az iskolában, mindig vannak egyéb problémával rendelkező gyerekek az iskolában, Most a tankönyvről nem tudom annyi, meg nem olvastam annyira alaposan, de a feladatbankban ott kifejezetten nagy figyelmet fordítanak erre. Ezt hívjuk úgy, hogy differenciálás, tehát hogy különböző szempontok alapján, attól függően, hogy milyen képességével van probléma a gyereknek, más feladatokat lehet neki adni, vagy másképp lehet megszervezni a feladatot. Tehát erről nyilvánvalóan a szerzők tudnak, de én szerintem nem lehet egy olyan tankönyvet készíteni, vagy nem érdemes, ahol kifejezetten hátrányos, vagy nyelvi hátránnyal rendelkező gyerekekre, ami nekik van számva. Meg aztán nem is tudom, hogy milyen arányban vannak
igen,
igazán.
Igen. Értem.
Nálunk is bőven vannak gyerekek, akiknek vannak megértési, meg produkciós problémáik. Jó, tehát igen. Ezt nyilván mindenkinek, a pedagógusnak számításba kell venni.
Lehet kérdezni olyat, hogy a erdélyi, vagy hát nevezzük így romániai, mert nyilván ezt a könyvet Bukarestben is használják, ha van magyar nyelvű iskola, tehát nem csak Erdélyben. A romániai magyar nyelvhasználatban nyilvánvalóan a románból szavak, vagy talán néha még fordulatok is beszivárognak. Hát ahogy mindenütt a többségi nyelvhasználatban, ahogy a kanadai franciában, az angolból. Hogy mondjam, inti a könyv a használókat, hogy gyerekek, vigyázzatok, mert ez román szó, ezt lehetőleg kerüljétek. Ezt ugye, ezt szoktuk purizmusnak nevezni, tehát a tisztaság követésének, vagy megkövetelésének, mint ahogy nekem gyerekkoromban benne volt a könyvben, hogy nem mondjuk azt, hogy cúg van, hanem mondjuk azt, hogy húzat van. És ilyesmi. Van ilyen?
Semmiet nem tesz. Ez nagyon nem előíró jellegű könyv. Példamutató a nyelvhasználata, tehát egy standardet képvisel, de amit előbb mondtam, hogy állandóan az a kérdés, hogy te melyiket használod. És utána a magyarázatot ad arra, hogy ezek a változatok, ezek milyen körben használatosak, meg kik használják ezt a szót, és miért. De semmifajta megintő, megbélyegző, vagy éppen megdicsérő kijelentések nem találhatók benne. Egy picit vissza szeretnék tenni a differenciálásra. Tehát ugye a feladatbankban ugye nagyon-nagyon kiváló ez a differenciálás. ABC sorban vannak nehezebbek és könyvek, de amit mondani szeretnék, az a szövegértés, mert hogy ez egy szövegértési, szövegalkotási tankönyv. És miután nagyon tudatosan a szövegi értést célozza meg, ezért a gyengébb anyanyelvi kompetenciájukat is nagyon erősen fejleszti, hiszen egy csomó olyan szövegértési stratégiát tanít meg, annyifajta különböző szöveg van, és annyifajta nehézségi szintű kérdés van, hogy azt gondolom, csak megpróbálok válaszolni, tehát miközben nem tudatosan azokat a gyerekeket nézi, akik nek a magyar nyelvtudása nem tökéletes, de hogy ez fejleszti a szövegértési képességét mindenkinek, és sokkal tudatosabban, mint a magyarországi tankönyvek, az biztos.
A szünet után majd azért mondd el, hogy milyen fajta szövegek vannak ténylegesen, de hát azt hiszem lassan elértünk ugye a szünethez.
Igen, hamarosan folytatjuk egy pár percen belül. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi
Ádám. És Arató Lászlóval beszélgettünk, folytatjuk a szünet után. Üdvözöljük hallgatóinkat a Szószáty műsorának második részében, folytatásában. Továbbra is arról a magyar anyanyelvűek számára készült romániai tankönyvről beszélünk, ami most jelent meg a nyáron Romániában. Egy alternatív tankönyv, tehát van mellette más is, de ezt is választhatják a romániai magyar iskolákban.
De ugye szögezzük le, ez a román tanügyi kormányzatnak a tudtával és engedélyével készült.
Hát
ugye ez nem egy magyar
természetesen
csín.
Természetesen most én ennek a hivatalos részét nem ismerem, de tudom, hogy sok probléma volt vele, meg még talán még most sincs teljesen vége ennek a hivatali eljárásnak, ami végig kell menni, de hát erről nem kell beszélnünk, mert nem ez a műsor tárgya. Van nekik ezzel maguknak elég bajuk. Ugye ott az egészet le kell fordítani először is románra az engedélyeztetéshez, és utána a bürokratákkal meg kell vívni. Hát nem annyira értető, mert éppen magyar anyanyelvűek is bírálhatnák. Na mindegy, nem ezzel a részével szeretnénk foglalkozni, hanem én azt szeretném igazából, hogyha a hallgatók, anélkül, hogy végigolvasnák, vagy akár beleolvasnák, mert nem várhatjuk el tőlük, valami olyan képet kapnának, hogy tényleg hogy is néz ki ez, vagy mi ebben a nagyszerű, vagy milyen, hogy képzeljék el.
Szerintem, ehhez itt van egy szakértőnk.
Hát a Laci alaposan végig tanulmányozta, mi még sokkal kevésbé.
mondjuk el, hogy szakértőnk Arató László, magyar tanár, a Radnóti gimnázium vezető tanára, aki mint ilyen, hát ránézett és rácsodálkozott erre a könyvre, és hát a legavatottabb arra, hogy véleményt.
És nagyon szeretnék ilyen könyvből tanítani, ha ez elérhető lenne, és engedélyezett lenne mi nálunk. No, akkor megpróbálok példát mondani. Szóval az egész könyv úgy kezdődik, hogy beszélgetési szokásokra kérdez, és rögtön úgy kezdődik, hogy szóhoz tud-e jutni a gyerek otthon. A felnőttek hogyan térnek ki előle. És ennek kapcsán azért olyasmiről kezd egyre inkább szó lenni, hogy miért értjük félre egymást. Meg például a beszélgetésnek a kapcsolattartó, a kommunikáció kapcsolattartó funkciáról, a fatikus funkcióról, tehát hogy hogyan lehet valahogy a másik ember érdeklődését létrehozni. És akkor rögtön ezt gyakorolják. Nagyon érdekes például az, hogy ahhoz, hogy hogyan értjük félre egymást, ahhoz kapcsolódnak vendégkönyvi beírások, és akkor arról van szó, hogy valaki hát fölé fogalmaz önmagának, lábujjhegyen állva fogalmaz, és akkor nagyon komikus lesz az, ahogyan fogalmaz, és akkor szóval van, hogy mi a jó szóválasztás. De ami izgalmas, és itt jön be a nyelvtan, hogy a félreértésekhez kapcsolja a szórend problémáit. Tehát, hogy valaki rossz szórendű mondatot mond, és ezért nem tudja jól mondani, és a példa mondjuk az, hogy nem mindegy, hogy azt mondom, hogy a szobában veszekedtem vele a vacsora után, vagy vacsora után veszekedtem vele a szobában, én veszekedtem vele vacsora után a szobában, vagy vele veszekedtem vacsora után a szobában. Tehát rögtön ezt a fókusztopik kérdést fölveti ötödikben, de mint kommunikációs kérdést, hogy milyen szórendi vagy hangsúlyozási hibából következik, hogy nem értik meg egymást.
A fókusz szó benne van a könyvben?
Nincs.
Ugye, mert hát mondjuk ki, az egy nyelvészeti,
körülírják.
Nyelvészeti műsor
vagyunk. Leírja azt, hogy különösen egy olyan szövegnél, ahol ebből nagyon sok van, nem emlékszem, melyik szöveg az, és ott kifejezetten elmeséli, hogy a magyarban az ige előtt szokott állni egy hangsúlyos dolog, és hogy annak milyen... Csak a nevét nem mondja, de végül is elmagyarázza, hogy miről van szó.
Jó, értem. Tehát neki nem célja, hogy ezt a terminológiát megtanítsa.
Nem. Illetve lehet, hogy idővel célja lesz, ez egy ötödikes
könyv. Ja, igen.
Viszont az izgalmas, hogy ilyen dolgokat, amit ugye elvileg valami nagyon-nagyon emelt szintű ismeretnek képzel a magyar tanítás, miközben hát abszolút elemi ismeret, hiszen a mondat szórendje meg a hanglejtés az abszolút elemi kommunikációs eszköz. Ötödikben tanít, szemben is akkor hagyj térjek egy picit ki a hangtannal, amit nem tanít. Ugye a magyar tankönyvek, és korábban az erdélyi magyar tankönyvek is, nem csak a magyarországi magyar tankönyvek, a nyelvi szintek grammatikájára épül, amiről nem tudom micsoda egyébként, mert ugye itt arról van szó, hogy hangok, morfémák, szavak, szintagmák.
De most... hogy nem tudod, hogy micsoda, most
hát
mondod.
Persze, tanítom, hát igen, 130 igen, éve igen, tanítom, igen. Csak azt nem tudom, hogy miért hívják ezt grammatikának, tehát a hangok, grammatikának, na mindegy, tök mindegy. Tehát alulról fölfele halad. Ez a könyv meg felülről lefelé halad, mert a kommunikációból indít, a szövegből indít, de a felülről lefelé haladás az nem úgy értendő, hogy akkor miután a szövegről szó, és nem minden szinten megállva egy kicsit. Na most...
Bocsánat, csak azt akarom, hogy ugye a hangtan, én magam például hát hangtanni szakember vagyok, de hát a hangtan nehéz, és furcsa módon nagyon egzotikus az átlagember számára, kicsit olyan, mint az énekléshez képest a kotta, hogy rengetegen tudnak jól énekelni, és felismernek azonnal dallamokat, de a kotta írás és kotta olvasás az meglepően nehéz ehhez képest, és ilyen a hangtan is, és ezért én tulajdonképpen helyeslem, hogy a hangtan nincs benne, csak a hangtan azért szokták hozni, mert annak van köze a helyes íráshoz. Igen. Hát nem tudom, és ebbe van helyes írási...
Van, de megint témákhoz kapcsolódva, és így bekúszik, de éppen ezért nagyon jó, mert amikor arról van szó, hogy az ige helyes írásával kapcsolatos kérdések általában, ahogyan ez ma a szokás, szófajokhoz kapcsolják, vagy hangtanhoz, akkor szerintem össze elviselhetetlen töménységgel jön a helyesírás.
Nem és itt, hanem általában
másutt. Itt éppen igen, hogy, mivel nem így épül, tehát nem a hangtan felől, vagy nem szófajtan, rendszeres módszeres szófajtan felől, ezért egyenletesebben oszlik el a helyesírási tudnivalók sora. Egyébként hadd mondjak valamit a hangtanról, hogy a hangtan az tényleg elidegenítő lehet, miközben én imádok hangtannal kezdeni. Egyébként erről te tehetsz, Ádám, Nádasdy Ádám tehet róla, mert hogy nekem a hangtant ő tanította, ezért a hangtant élvezetesen tudom előadni. Ezért jobban szeretek hangtan tanítani, mint mondjuk morfológiát, mert abból jobb sót tudok csinálni, de ez esetleges.
Jó, ez egy attól függ, hogy tanítják. Én a hangtannak megvan még egy érva mellett, hogy a hangtant viszonylag korán lehet hangtannal foglalkozni. Az, hogy a hangok azok közvetlenül hozzáférhetők, konkrét dolgok, szemben azzal, amikor majd mondatszerkezetek, meg egyébben ilyen absztrakt dolgok.
Amihez logika is kell. Ez igaz.
Hadd mondjak el valamit nagyon gyors. Most már tudom, hogy megkértük, hogy beszélj, és utána állandóan a szabadba vágunk, mondom Arató Lacinak. De hadd mondjak el valamit, szerintem az előző részben tisztázni kellett volna, hogy ezek a zöld összefoglaló szövegek, amik rendszeresen előkerülnek, ahol összefoglalnak bizonyos ismereteket vagy megfigyeléseket. Ebben a könyvben ez mindig akkor kerül elő, ez a zöld hátterű szöveg, amikor már értik nagyjából, hogy miről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy először azt, hogy mint ahogy régi tankönyvekben lehetett látni, hogy az ige cselekvés, történés, létezés kifejező szó, és utána elkezdünk foglalkozni az igékkel, hanem ezek mindig követik azt a felismerését ezeknek a jelenségeknek. Tehát például az előző példa, amikor a fókusz ennek a szónak a használata nélkül elmagyarázzák, hogy a magyar mondatokban tud lenni ilyen hangsúlyos ige előtti dolog, akkor ezt akkor mondják, amikor előtte már a félreértésekkel és egyebekkel kapcsolatban ezt jó vastagon megtapasztalták, hogy ez egy forrása lehet a félreértéseknek, milyen funkciója van, stb. Tehát erre nagyon vigyáztak, amennyire én látom, hogy mindig összefoglalják azt, amit már megtapasztaltak, és nem pedig előre bocsátanak valami ismeretet, amit aztán majd kibontanak.
Jó, hát tulajdonképpen, mint a jó kémia tanár, nem, aki azzal jön be, hogy kísérleteket végez, mindenféleket beleönt egymásba, és akkor megzöldül, meg füstöl, meg minden, és akkor a végén azt mondja, hogy na gyerekek, azért volt, mert ez ilyen anyag, olyan anyag, és akkor most...
Még jobb az lenne, ha megkérdezni, hogy szerintük miért volt, és nem elmondaná,
jó,
hogy
még
miért.
Biztos, hogy nem is van, ugye? Vagy hogy akkor figyeljük meg az egereknek a viselkedését, majd pedig hát akkor megállapítjuk, hogy ezek rágcsálók, és akkor mi a jellemzőjük. Ezt a stratégiát követi?
Igen, csak hát itt ugye ez irodalom meg nyelvtan esetében egyszerűbb is, mert hogy nem kell bevinni a kísérleti anyagot, hanem mindenkinek így jön ki a szájából. De egyébként a versnant is így tanítja, amennyit versnant tanít, tehát ad egy verset, és akkor meg kell állapítani, milyen kötöttségek vannak. És nem bocsátja előre, hogy a vers az azért vers, mert ritmusa van, vagy mit tudom, micsoda, hanem van egy táblázat, és akkor nézd meg, hogy milyen szabályszerűségek vannak ebben a versben éppenséggel. Vagy a metaforát is úgy tanítja, hogy nagyon érdekesen a tájak városokból indul ki, akkor mutat festményeket, fényképeket, eljut odáig, hogy vannak hegylábak, és akkor azt, hogy akkor ezek szerint a hétköznapi nyelvben is vannak metaforák, meg hegygerinc, és akkor mi is a metafora funkciója, miért használunk metaforákat, és ez azért nagyon fontos például, mert a metafora az nem valami ilyen díszítmény és csicsa a nyelven, hanem itt teljesen nyilvánvaló, hogy akkor is metaforákat használunk, amikor éppen nem a költészetről van szó, de aztán szó van arról, hogy egyébként meg a metafora az hogyan működik, meg micsoda.
Hát ha azt mondjuk, hogy Margit néni egy vén sárkány, az is metafora, ugye? Igen.
Jól megtermett. Na most azért még valamit, hogy egy kicsit konkrétabb legyen, egy-egy példát szeretnék mondani a könyvből. Tehát mondjuk, amikor arról van szó, amikor az állatokról van szó, akkor ott természetesen van szó állatmesékről. Régiekről és újakról. Az állatmeséken kívül, meg állatokról szóló verseken kívül, meg a már emlegetett hangutánzó szavakon kívül, vannak állatokról szóló ismeretterjesztő szövegek. Ma nagyon érdekes ismeretterjesztő szövegek. Egyébként ezek a könyvek a PISA-tesztekre úgy fölkészítenek, hogy jobban sem kell.
A PISA-tesztekre, amelyből ugye Magyarország nagyon rosszul szerepelt éppen a legutóbbi felmérésen.
Igen. Igen. Mert nem alkalmasak a jelenlegi taneszközök erre, meg a tanári attitűd is, azt hiszem, hogy egy ideje tehát hogy épp elkezdett változni, és aztán mégsem változott olyan irányba, hogy ezekre jól felkészítse a gyerekeket. Na, amit mondani szeretnék, az az, hogy itt rögtön behoz valamit az állatok és az állat ismeretterjesztő szövegállatokról és állatmesék kapcsán a tény és vélemény megkülönböztetését. Tudnélik, arról van szó, hogy van természetrajzi leírása a medvéről vagy a farkasról, és akkor van Pistike leírása, aki imádja az ő kis házi farkasát, és akkor arról szó, hogy hát az egy ténykérdés, hogy húsevő állat, az nem ténykérdés, hogy cuki. De ez nagyon fontos, mert ezt módszeresen gyakoroltatja a tény és a vélemény megkülönböztetését.
Hát, hogy a medve és a mackó összehasonlításában, hát azért az egyáltalán nem olyan vicces. Folyton azt halljuk, nem, hogy éppen Romániában, fönn a havasokban a medve egy rettentes veszélyes és ragadozó, vagy hát legalábbis vérszomjas állat tud lenni. Értem. Azért kiderül a könyvből mondjuk Kölcsei élete, vagy ilyesmi?
Hát ötödikben amúgy se. Aha. Megint korán vagyunk.
Kinek az élete van ötödikben?
Senkinek. Hát Petőfi élete van a magyarországi ötödikes könyvekben.
János Vitéz uralkodik az ötödikes.
Itt mindenféle van. Mert nagyon sok a kortárs vagy 20. század végíró, tehát Nemes Nagy Ágnes, Kányádi, Lacfi, Varó Dániel, mindenféle írók.
Van egy elfogultság a romániai magyar írók irányában?
Nem, nincs, egyáltalán nincs. Egyáltalán nincs.
Van ez is,
Pilinszki
az
is. Van. Elfogultság van a 20. 21. századi magyar irodalom irányában, tehát sokkal inkább maiakat tanítani, mint régieket. Igen, nagyon érdekes, hogy a János Viszéz csak könyvet járó feladat, záró feladat labban van jelen. Életre az egyébként egyáltalán nincs a könyvben, egy fikasztni se. A végén viszont van egy túl a Maszathegyen János Vitéz összehasonlítás.
Ugye Váró Dániel és Petőfi Sándor.
Két elbeszélő költemény, két vándorról. Uh-huh. Melyik honnan jutott el hova, uh-huh. és melyikben a csodás elemek hogyan uh-huh. keverednek a valószerű elemekkel. De nagyon fontos, hogy itt tulajdonképpen a labdát a Varró Dániel dobja föl a Tulamaszathegyen, és a János Vitéz mint egy erre kapcsolódik rá, uh-huh. és nem fordítva.
Uh-huh. Jó. Na most akkor, tehát irodalmi anyag kevesebb van benne, mint a Magyarországon szokásos? Kérdezem, Arató László, vezető magyar tanár.
Nem, de most az az igazság, hogy nem tudom egészen pontosan, hogy mennyi van, mert ugye a regényekről nem derül ki. Tehát itt azért szó van két balkezes varázslóról, Békés Pál könyvéről, ott van a Varró Dániel Túlamaszathegyen című verses regénye, és még több minden. Na most azért ötödikben hosszabb irodalmi alkotás föltétlenül, ami előfordul, az a János Vitéz és a Pál utcai fiúk. Tehát, hogy kilóra, azt hiszem, hogy van annyi.
Értem.
A versanyag mennyiség az pedig feltétlenül megfelelnek, meg a meséknek és a száma. Itt is vannak ilyen standard mesék, amik a magyar anyagban is vannak, vagy a magyarországi magyar anyagban is, mint a Tündér Szép Ilona. Persze népmesék is vannak benne, csak valahogy például a népmeséhez való viszonya is más, mint a magyar tankönyveknek, nincs olyan szinten rendszerezve, hogy milyen mesetípusok vannak.
Jé.
Amit mi agyon tanítunk, hogy van csali mese, van tréfás mese.
Ez hasonlít ahhoz, mint amit a nyelvtanról mondunk, hogy igen, mondtunk, igen. Hogy nem kell feltétlenül kategóriákat igen. kimerítően felsorolni. Ugyanezt csinálja az irodalommal kapcsolatban is, szerintem nagyon jó, hogy ezt csinálja. Igen.
Mondhatjuk azt, hogy akkor ez olyan, mint a tornaóra, ahol a tornatanár ugyan tudta pontosan, hogy milyen izmok vannak, és hogyha előbb ezt feszítettük meg, akkor utána a melyiket kell megfeszíteni, de a gyerekeknek nem mondta el, azt sem mondta el, hogy az izomláz az attól van, hogy a nem tudom milyen savak lerakódnak a nem tudom hol, és ezért lassú járással kell ellensúlyozni. Tehát mondhatjuk azt, hogy valójában a használat, ahogy a testnek a használatát tanítja a jó tornatanár, anélkül, hogy elmondaná a biológiát, vagy anatómiát, ami mögötte van, úgy csinál ez is?
Nem egészen. Illetve igen, de aztán egy ponton mégiscsak azt mondja, hogy na, de azért tudatosítjuk. Most akkor tudatosítsuk, hogy melyik izmot miután mozgatítottunk meg. Tehát azért nem hagyja meg a naivitásában a tisztelt
amit a testnevelő tanárnak nem kell megtennie. Igen. Jó, mert van biológia óra, igen, ahol persze ezt elmondják.
Hát és ami nekem nagyon tetszik, lehet, hogy a Lacinak, Arató Lászlónak nem fog, vagy nem annyira tetszik nekem nagyon, hogy az irodalmi szövegekkel kapcsolatban azoknak a társadalmi, meg történelmi, meg pszichológiai, meg esztétikai vonatkozásával teljesen egyenrangúnak tartja a nyelvi megformálását és a nyelvi érdekességeit. Ez az, ami a magyarországi tankönyvekből teljesen hiányzik.
Most ugye, az irodalom tankönyvekről
most beszélsz. Az irodalomról beszél, hát meg abból a tényből következik, hogy külön van választva az irodalom és a nyelvtan, élesen külön van választva. Igen. Ebből következően az irodalom anyagban, vagy az irodalom tankönyvben, vagy az irodalom órán az irodalmi szövegeknek a nyelvi megformáltsága és a nyelvi trükkjei, és azok nagyon elsikkadnak szerintem. Legalábbis a legtöbb iskolában, ahol én jártam. Lehet, hogy eltúlzom, de minden esetre itt azt látom, hogy teljesen egyenrangúvá válik az irodalmi szöveg egyéb sajátosságaival.
Tehát, ha jelentkezik a gyerek, és azt mondja, hogy igen, hát ebben a versben látjuk, hogy mennyire szomorú a költő, mert elhagyta a szerelme, és erre azt mondja a tanár, hogy jó, kisfiam, de hány multidejű ige van?
Nem ezt kérdezi, hanem, hogy miből tudod, mi a nyelvi megformálásában az, ami ezt tükrözi, vagy ahogy ezt érzékelteti.
Hát például az, hogy multidőben írja le boldogságát, számos multidejű.
De ezt azért minden rendes irodalomtanár is így csinálja.
Bármely országban.
Bármely országban, tehát azért nyilván a nyelvi megformálást is figyeli. Az egy más kérdés, hogy itt aztán nagyon sokszor ez eltűnik az óráról, meg a gyerekek nem erre figyelnek, de azt gondolom, hogy azért az, hogy az irodalmi mű az nyelvi csinálmány, arra azért figyel és figyeltett a magyar tanár.
Jó, ez tényleg egy kicsit a zenetanára emlékeztet, ahol is, hát pláne kiskamaszok nem lehet rossz néven venni, hogy őket az érdekli, hogy most akkor szerette, vagy nem szerette, most helyes, hogy a halálba vitte titkát, vagy mit tudom én, és egy kicsit jó van, most hány, nem tudom én, más alhangzó van benne, vagy ilyesmi, hogy ez úgy érzik, hogy egy kicsit visszarántja őket. De hát gondolom hasonlótán a zenetanárhoz, aki szintén azt mondja, hogy azért figyeljetek meg, hogy a balkész közben mit játszik, és ne csak a zandali dallamokat hallgassátok.
Hadd kérdezek, még van, 5 percünk van körülbelül, és erre mindenképpen szeretnék sort kérteni. Hadd kérdezek tőled valamit, hogy érzékeled ebben a magyar tankönyvben, erről a romániai magyar tankönyvről beszélünk továbbra is, a vizualitásnak nem teljesen más szerepe van-e, mint amit megszoktunk a magyarországi tankönyvekben. Nagyon sokszor hivatkozik arra, hogy egy kép hogyan ábrázol valamit, és ezzel szemben egy szövegrész, vagy egy mondat akár hogyan ábrázol valamit. Jól látom ezt?
Jól.
Nagyon nagy a hangsúly.
Jól, nagyon nagy a hangsúly. Filmet is kell csinálni, legalább képzeletben, de talán nem csak képzeletben. A leírásnál festményt kell, vizuális jeleket, színeket, formákat áttenni nyelvi leírássá, és megfordítva nyelvi leírásnak képi megfelelőjét kell megtanulni. Tehát sokkal együtt jobban vizsgálja a médiaváltásokat is.
És ezt te helyesled?
Hát persze, hogy helyeslem. Nagy
na jó, mert nem biztos.
Nem, én ezt én nagyon jó.
Ez egy hangsúlykülönbség szerintem a hagyományos irodalom és nyelvtankönyvekhez képest, és én például ezt nagyon jónak találom. Azért is, mert a mostani generációknak az életében a vizuális élmény az sokkal nagyobb szerepet játszik, mint akár a milyenkében.
Hát igen.
Itt egy pici elmozdulás már más tankönyvekben is van, amelyek egyébként a nyelvhez való viszonyukban nem ennyire vonzóak. Tehát például a Mozaik tankönyv sorozat, a Mozaik kiadó sorozata az ebben a vizuális és nyelvi eszközök együttkezelésében, vagy nyelvek egymásba fordításában jó. Tehát, hogy az, hogy nem nyelvi szinte grammatikája van benne, az, hogy integrálva van az irodalom meg a nyelvtan, az ennek a könyvnek most sajnos a piacon unikuma, az, hogy a képi nyelvet is valamiképpen bevonja, abban azért találítását.
Ez a könyv ugye Románia területén lesz használatos, reméljük minél nagyobb körben. Van ebben a nevelő célzatú rész, honismereti rész, tehát amelyik azt mondja, hogy hazánk Románia, szép ország, nagy ország, melyben ez van, melyben az van, úgy fogalmaz-e rendszeresen, hogy nálunk Romániában lojalitásra neveli-e a gyereket hazájához, Romániához.
A lojalitás nem tudom, de rengeteg út, persze, térkép, fényképek tájakról, helyekről, Románián belül természetesen.
Teljesen pátoszmentes a könyv. Ugyanakkor felmutat szép tájakat, Erdélyt és Romániát. Azt szoktam példaként felhozni, ahogyan az ünnepeket kezeli, csak a fennköltség témájára. Tehát, hogy nagyon hétköznapian, ahogyan a tájakat is. Tehát, hogy szó van a tájról, a hazáról, de úgy, hogy az összekapcsolódik avval, hogy város vagy falu, ahol szívesebben élsz. Tehát nincs egy ilyen mítikus, patetikus mázba megforgatva a dolog. Vagy az ünnepeknél, mielőtt szóba kerülnének a nemzeti és egyházi ünnepek, vagy részben utána van szó személyes ünnepekről, születésnapokról, erről, arról, és nagyon praktikus és hétköznapi dolgokról, illetve már példaként máskor elmondtam, hogy a különböző népek ünnepeiről van szó, tehát kínairól, tájföldiről, indiairól, tehát hogy valamiképpen egy szélesebb palettán belül mutatja azt, ami nemzeti.
Értem. Ez a könyv, tehát, amit most megbeszéltünk, ez az 5. általános iskolának a magyar nyelv és irodalom tankönyv, ami frissen jelent meg Romániában, vagy jelenik meg Romániában, ugye nekünk a PDF, az internetes verzió jelent meg, és Arató László vendégünk, kiváló magyar tanár, roppant üdítőnek és érdekesnek találta a könyvet, és hát egy kis nosztalgiával nézed, ugye, Laci, hogy hát el kellene mifelénk is ez a szemlélet részben, mert a nyelvtant és az irodalmat integrálja, és a másik pedig az, hogy hát egy sokkal praktikusabb szemlélet van benne.
Képességközpontú, tehát ezt nem mondtuk ki még ezt a szót, pedig ez egyik fontos tulajdonsága. Tehát nem ismeretközpontú, hanem képességközpontú. Ugye az a célja, hogy a gyerekek képességei fejlődjenek a tanulás során, nem pedig az, hogy a felsorolható ismeretekből minél többet megszerezzenek.
Egy mondatot hogy mondjak, hogy miután egyelőre ez a könyv nem megszerezhető, meg ez az 5. évfolyamos. Én a saját kollégáimnak ebben a pillanatban az 5.-8. feladatbankot ajánlanom nagyon, és azt szeretném, hogyha ezt exportálnánk gyorsan.
Mondjuk el azt is, hogy ez az Ábel kiadónál jelent meg, az a cím, hogy feladatbank az anyanyelvi tanórák tervezéséhez.
És Kádár Edit szerkesztette.
Aki a másik, aki a tankönyvben is szakmai tanácsadó volt.
Szóval ennek nagy piacot kéne itthon csinálni.
Igen, népszerűsítettük. Nagyon szépen köszönöm Arató Lászlónak külön a részvételét a műsorban, és persze Nádasdy Ádámnak, és persze hallgatóinknak, hogy figyeltek ránk. Én Kálmán László vagyok.
Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra jövő héten.